nagyapjára sem. Ellenkezőleg a bűnöst is megtalálták, aki a rémtetteket elkövette. Ami pedig Rudolf G-t illeti, az első haláleset után nem emeltek vádat ellene, sőt megtartották a tűzoltóság kötelékében, ami egyértelmű azzal a beismeréssel, hogy bűnössége bizonyíthatatlan. Ez utóbbi alkalommal pedig bebizonyosodott, hogy a ruháján lévő vérfoltok a ma bizonyos mészáros műhelyi oltásból származnak, és még további 14 önkéntes tűzoltó ruha darabjain is megtalálhatóak. A legfontosabb vádpont ellen, ami a székletvizsgálat eredménye volt is, sikeresen megvédte a vádlottat. Előállította a város egyik legkedveltebb hentes mesterét, aki a Bibliára tett kézzel megesküdött, hogy a vádlott annak a bizonyos napnak a reggelén, amikor a tűzoltót megölték, jelenlétében 3 szál véres hurkát evett meg fehér kenyérrel. A székletében lévő vér minden kétséget kizáróan a hurkából származott. A bíróság rövid tanácskozás után úgy döntött, hogy mivel a vádlott bűnösségét nem találja bizonyíthatónak, ezért a vád alól felmentik, az eljárást pedig megszüntetik. Rudolf G. elhagyta a bíróságot, és visszatért tűzoltó egyleti munkájához. Társai azonban nem voltak hajlandók egy szobában aludni vele, kést tettek a párnájuk alá, és azzal fenyegették, hogy ha megközelíti őket, kidöntik a belét. Rudolf G. hamarosan belátta, hogy bármit is tesz, nem tudja visszaszerezni társai bizalmát, így aztán elöljárói beleegyezésével és támogatásával 1828-ban megvált egyleti posztjától. Fuhrer az asztalkára ejtett néhány papírfecnit. Már csak egy maradt a kezében. Ha azt kérdezik, hogy mi volt Rudolf G. és a többi G. család neve, az eddigiek alapján még mindig nem tudnék választatni rá. Úgy látszik, akkoriban szokásban volt, hogy a nem bizonyított vádak esetében megőrizték a vádlottak inkognitóját. Felemelte a papírlapot, és felénk mutatta. Amit a kezemben tartok, egy halotti bizonyítvány kivonata. Az eredeti valószínűleg Renfer tanító birtokában volt. Nos, ez a halotti bizonyítvány azt tartalmazza, hogy egy fiatalember, aki korábban a berni tűzoltóság kötelékében szolgált, majd onnan bizonyos vádak miatt igazságtalanul elbocsáttatott, gyilkosság áldozata lett, 1837. november 2-ára virradó éjszaka, ez egyébként ismét csak telehold éjszakája, ennek magam néztem utána, ismeretlen tettesek a temető mellett vasvilla szúrásokkal megölték. A halotti bizonyítvány hátuljára az akkori lelkész néhány soros megjegyzést fűzött. Leírta, hogy milyen vádakkal vádolták meg Rudolf G-t Bernben, majd hozzáfűzte, hogy a szerencsétlen fiatalembert a falu is kiközösítette, miután híre kelt, hogy miért kellett megválnia a tűzoltóságtól. Sőt, később az is nyilvánosságra került, hogy már Rudolf G. nagyapját és ükapját is azzal vádolták, hogy holttöltekor farkassá változik és embereket fal fel. S bár a tettesek felkutatása nem járt eredménnyel, a tiszteletes megjegyzi, hogy a gyilkosságban mindenki bűnös, az is, aki ölt, és az is, aki nem tudta megakadályozni a gyilkosságot. Többek között ő maga sem tett meg mindent Rudolf G. védelmére. Végezetül Isten irgalmát kéri Rudolf G. lelkének, és irgalmat azok számára is, akik a rémtettet elkövették. Felemelte a kezét, és mint a röpcédulát, kiejtette belőle a papírlapot. A vékonyra vágott cetli szállt, lebegett, aztán lehullott az asztalka mellé a szőnyegre. Egyikünk sem nyúlt utána, hogy felvegye. Én már tudtam mindent, akár csak vált Vogel. Csodálkoztam ugyan a nyugalmán, de nem akartam közbeavatkozni. Ködösen kavarogtak előttem a dolgok, szükségem lett volna néhány nyugodt órára, hogy végig tudjak gondolni mindent. Müller nagyot nyelt, és kigombolta a bekecsét. Az Isten szerelmére, megtudhatnánk végre, ki ez a szerencsétlen család. Fuhrer Waldvogelre nézett, aki alig észrevehetően bólintott. A docens felvette az egyik papírját, és belenézett. Biztos voltam benne, hogy csak a hatás kedvéért teszi, hiszen kívülről is tudnia kellett a vérfarkas nevét. Tudálékosan elmosolyodott, egyenesen Penre irányítva a mosolyát. Letenyerelt az asztalra, aztán, mint a bíró, aki közli a vádlottal a legsúlyosabb ítéletet, kissé rekettes hangon dörmögte. A család neve és a G feloldása Gaucsi. A többi az önök dolga. Penn felsikkantott. Müller hitetlenkedve csóválta a fejét, én pedig azon töprengtem, vajon miért nem rázott meg jobban a dolog. Talán azért, mert már negyed órával ezelőtt kitaláltam, kit rejt a G betű. Lelki szemeim előtt megjelent a szálas termetű, erőszakos állú és mégis szimpatikus férfi, a hegyi emberek minden előnyös tulajdonságával megáldva. Enyhén hajlott orra, szürke szeme bár nem vonzott különösképpen, de nem is taszított. Egyszerűen nem tudtam elképzelni róla, hogy megöljön egy kisgyermeket és egy ártatlan bolondot. Ha csak, nem hiszek magam is a vérfarkas meséjében. Hol van most Gaucsi? Tört ki Müllerből a kérdés. Eltűnt, mondta Zigmüller, éppen ezért rendeltük fel az embereket az erdő alól. Hogy eltűnt? Bizonyára rájött, hogy lebukott. Talán felismerte Fuhrer docens urat. Hogy ismerte volna fel? Ne feledje, Gaucsi benn járt az egyetemen. Azt gyanítom, hogy többször is. Nem akkor volt ott először, amikor ellopta a mikrofilmeket. Addigra már felderítette a terepet, tudta például, hogy kik dolgoznak a néprajzi tanszéken. De hiszen Fuhrer docens afrikanista. Ez igaz, mondta Fuhrer, csak hogy én a néprajzi tanszék munkatársa vagyok, és együtt dolgozom a többi néprajzos kollégával. Ha emberünk többször is bent járt a tanszéken, találkozhatott velem, és emlékezhetett az arcomra. De ön nem emlékezik rá. Ez nem jelent semmit. Ha nem hozzám jön valaki, miért emlékeznék rá?
Kétség kívül nagy hibát követtünk el, morogta Waldvogel. Nem lett volna szabad idehozatnunk Fuhrer docens urat.
Mire várunk? Emelkedett fel Müller. Gaucsi már úgyis tud mindent, bennünket is majdnem kinyírt.
Akkor menekült az erdő felől, bólintott a felügyelő. Meglátta Fuhrert, menekülni kezdett, aztán beleütközött magukba.
Most mit tegyünk?
Egyelőre várunk, mondta a felügyelő. Leküldtem valakit a faluba, néhány perc, és...
Kopogtak az ajtón. Majd talpig koszosan és széles horzsolással a homlokán belépett Maurer. Puskáját a hátára rántotta, szétterpesztette a lábát, és megrázta a fejét.
Ostoba, mondta. Odalent van.
Hol?
Bezárkózott a házába. Amikor be akartam menni hozzá, rám lőtt.
Eltalálta? Pillantott aggodalmasan Zigmüller a fiú homlokán húzódó horzsolásra.
Ő? Nem. Ezt még az alagútban szereztem. A szekrényből indul, és kivezet a sziklatömbök közé. Az egyik tömb mögött bukkan ki a szabadba. A fene vitte volna el, egy helyütt beomlott, és a késemmel kellett tovább ásnom magam. Képzeljék! Megtaláltam Dietert.
Penn a szája elé kapta a kezét. Úristen, hol?
Az egyik sziklatömbögött ül.
Él?
Alig, hanem azonnal meghalt, ahogy a farkas, azaz Gaucsi neki rontott. Csontá fagyott odakint, legalább 35 fok a hideg.
Waldvogel lassan felállt. A docens és Penn felé intett.
Maguk itt maradnak, a többiek velünk jöhetnek. Herr Müller, kérem, lehetőleg maradjon hátul.
10 perc múlva úton voltunk a jegesen hideg és egyre erőteljesebben fúvó szélben a falu felé. Lassan, nehézkesen mozogtunk a térdig érő hóban. Az egyre inkább orkánná erősödő szél eltemette az utat, csak a villanyoszlopok mutatták, hogy merre kell mennünk. A hatalmas, óriássá növekedett hold előtt felhőfoszlányok úsztak gyors vonati sebességgel, a távolból kutyaugatást sodort felénk a szél. Régi szibériai vadászatok jutottak az eszembe, ahogy a falu felé tartottunk, csak hogy ezek a napbarnított